1620 késő őszén alig 100 zarándokkal a fedélzetén egy hajó kötött ki az amerikai partoknál, a Mayflower. A hajó utasai voltak az elsők, akik azzal a határozott céllal keltek át az óceánon, hogy olyan országban telepedjenek le, ahol szabadon gyakorolhatják vallásukat.
We the people of the United States.
Mi, az Egyesült Államok népe attól vezetve, hogy tökéletesebbé tegyük az uniót, megvalósítsuk az igazságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.
For the United States of America.
Hét állam azonban csak azzal a feltétellel fogadta el az alkotmányt, hogy azonnal módosító cikkelyeket fűznek hozzá. Ezek közül az első meghirdette a vallásszabadságot, az egyházak különválasztását az államtól, a szólás, a sajtó és a gyülekezés szabadságát. Philadelphia városától alig 100 kilométernyire Lancaster megyében vagyunk. Az egyik főútvonal szélén álltunk meg egy novemberi hajnalon. Ezen a vidéken csak az ide tévedő idegen lepődik meg a vasabrancsos fekete lovaskocsik, a furcsa régi módi ruhákat viselő főkötős asszonyok, fekete kalapos, szakállas férfiak és a rollerrel iskolába igyekvő szalmakalapos kisfiúk látvány. Pennsylvania államnak ezen a területén laknak az ámisok és a mennoniták, akik egyszerre élnek a 20. századi Egyesült Államokban, és máig élő hagyományaik és vallásuk segítségével a múltban. A történet Európában kezdődött a 16. század elején, egészen pontosan 1525-ben. Donald Crabill, egyetemi tanár.
At that time in Zurich, Switzerland, there was
az anabaptista mozgalom Svájcban, Zürichben alakult ki a reformáció részeként. A középpontjában a felnőttkori keresztelés állt. A felnőttkori keresztelkedés ekkoriban büntetnek számított Dél-Németországban és Svájcban. Ezért azokat a keresztény fiatalokat, akik magukat a felnőttkori keresztelés híveinek vallották, anabaptistáknak nevezték el. Mivel ez büntetnek számított, ezer számra gyilkolták le őket. Erre a mozgalomra nyúlik vissza az amisok hitvallása. 1525 és 1693 között az anabaptisták, akik megtiltották, hogy Isten tiszteleteket tartsanak, a heves üldöztetések elől a hegyekre és vidékre menekültek. 1693-ban Jákob Ámin anabaptista püspök új gondolatokat vetett föl az egyházi élettel kapcsolatban. A régebbi anabaptistákat később mennonitáknak nevezték. Miután Jákob Ámin nyilvánosságra hozta új elgondolásait, a mennoniták és az amisok között szakadás jött létre. Az újítások az egyházi életre és az Isten tisztelet rendjére terjedtek. Ámin azt javasolta, hogy a szokásos egy alkalommal szemben évente kétszer tartsanak úrvacsorát.
instead of once a year, which was the typical.
Másik úrvacsorát érintő újítása a lábmosás szertartásának bevezetése volt. Ezt új szövetségi tanításokra vezette vissza, hiszen az utolsó vacsora alkalmával Jézus is megmosta tanítványai lábát.
And so consequently, even today in the Amish church, it's the typical.
Az Amish gyülekezetekben a mai napig része a lábmosás az úrvacsora szertartásnak.
A third issue that he emphasized.
Ámin püspök szigorú egyházi fegyelmet írt elő.
In terms of discipline.
Amennyiben valaki nem hű az egyház tanításaihoz, azt meg kell inteni, meg kell fenyíteni, majd ki kell tagadni. És ebből adódott a negyedik újítás, mely a szakadás közvetlen kiváltó oka volt. A kiközösítés. Jákob Ámin az Amish egyház alapítója szerint, ha valakit kitagadnak az egyházból, azt a közösségben is el kell kerülni, vagyis ki kell közösíteni.
A mennonitákat korábban svájci testvéreknek nevezték. Később azonban, amikor a holland mennoniták élükön Menno Simonszal tekintélyt hívtak ki maguknak és békében élhettek, a délnémetek is úgy gondolták, ha fölveszik holland testvéreik nevét, talán őket sem fogják üldözni. Ezért nevezték el magukat mennonitáknak. Jakob Amin már 1700 előtt is túlságosan világinak és túlságosan protestánsnak találta az egyházat. Minden szigoron enyhítő újítás ellen tiltakozott. Ezért a Jakob Amin pártjára áll csoportot elnevezték Amisoknak. Mégis, alapvető felfogásukban, életmódjukban, dolgosságukban, főbb teológiai elképzeléseikben ők ugyanúgy menoniták. A menoniták emlékezetében még mindig elevenen él, hogy a 16.-17. században több százezer ember veszítette el életét azért, mert nem voltak hajlandók beilleszkedni a Nyugat-Európában létező politikai és vallási egységbe. Amikor más szabad egyházakkal együtt Észak-Amerikába érkeztek, a menoniták, a kvékerek, a testvérek egyháza és a baptisták olyan sokszínű társadalmat alkottak, hogy amikor államalapításra került sor, valamennyiüket el kellett fogadni, mint társadalom alkotó tényezőt.
A nyugalomért, a szabad vallásgyakorlásért vállalták az üldözött mennoniták, majd később az ámisok is, a nem kevés veszéllyel járó átkelést az óceánon. A 17.-18. század fordulóján a mennoniták érkeztek elsőnek Pennsylvániába, amely még az új világon belül is a vallási türelem szigete volt. A területet birtokló William Penn ugyanis azzal a céllal szervezte meg az új államot, hogy ott mindenki békében élhet. Mint például Hans Herr, az egyik első mennonita telepes Lancaster megyében. Egykori házában ma Harry Benner nyugdíjas tanár kalauzol.
Hans Herr 1719-ben épült házának szobájában vagyunk. Ez Lancaster megye, sőt egész Pennsylvania legrégibb épülete, és ide nyúlik vissza a mennoniták újvilági élete. Ezeket a könyveket a mennoniták még Európából hozták magukkal. Ezt az öreg német bibliát Svájcban, Zürichben nyomtatták. Ez itt az Asbund, a mennoniták énekes könyve, melyet a 16. században írtak Németországban. Az amisok a mai napig ezt az énekes könyvet használják. Ez pedig a mártírok tükre, mennonita és amis egyházaink svájci és németországi eredetének története. Mennonita családban nevelkedtem, így nálunk is, mint minden mennonita otthonban megvolt a családi biblia és a mártírok tükre. Amint már említettem, az amisok a mai napig használják az Ausbundot. Annak idején ebben a szobában, ennél az asztalnál étkeztek. A hét során itt fontak, szőttek és dolgoztak. Ám vasárnap reggel az első mennonita telepesek bejöttek ott az ajtón, Felakasztották ide régi német kalapjaikat, és a legtöbbjük itt telepedett le, hogy imádja az urat. Az asszonyok helye a hátsó szobában és a konyhában volt. A mennonita lelkész itt állt az asztal mögött, és németül prédikált. Az amisok istentisztelete a mai napig megegyezik azzal, amit egykoron ebben a házban tartottak.
A 17.-18. század fordulóján kevés olyan országa volt Európának, ahol jó volt anabaptistának, azaz mennonitának és ámisnak lenni. Svájc biztosan nem tartozott közéjük, hiszen egy fennmaradt irat szerint a kormányzat 1699-ben levélben kereste meg a holland kelet-indiai társaságot, vajon az állam költségén nem szállítaná-e el valamely távoli, csendes óceáni szigetre az Alpok völgyeiben élő összes anabaptistát.
A mennoniták 1710-ben Németországból vándoroltak Pennsylvániába, mivel itt vallásszabadságot ígértek nekik. Emellett anyagi felemelkedésre is lehetőségük nyílt. Amikor letelepedtek ezen a tájon az akkori vad erdőségek határán, látták, hogy a hatalmas fák jó talajból nyílt. A német parasztok ebből tudták, hogy ezen a helyen bátran kezdhetik meg új amerikai életüket. Most az öreg ház konyhájában vagyunk. Az asszonyok ezen a tűzhelyen főztek, ezen az asztalon készítették el az ételt. Aztán átvitték az ételt azon az ajtón a szobába, és ott fogyasztották el. A konyha mögötti hátsó szobát élelmiszertárolónak, vendégszobának és általános tárolóhelyiségnek is használták.
A raktárhelyiségekre szükség is volt. William Penn csak vallási békét ígért, politikait nem. A Pennsylvániában letelepedő mennonita farmerek hamarosan az indián támadásokkal tarkított angol-francia gyarmati háború középpontjában, gyakran a szó szoros értelmében a csatamezőn találták magukat. És mit tehet ilyenkor egy hithű mennonita, aki vallása parancsának engedelmeskedve emberre nem fog fegyvert, családostól levonul a pincébe.
A konyhából ez az ajtó vezet le a gyönyörű, kőből rakott boltíves pincébe. Ha lejövünk ezen a nagyon meredek lépcsőn, a pincébe érkezünk. Itt tartották az élelmiszereket, a húst, a zöldséget, az almát és más gyümölcsöket. Vagyis a teljes téli tartalékukat. Mivel a lépcső nagyon meredek volt, a pincébe ezen a szabadból nyíló ajtón keresztül is be lehet menni. Itt már könnyűszerrel begördíthették almás hordaikat, behozhatták a húsokat és a zöldségeket, hogy egész télire itt raktározzák el őket.
Az ámisok első csoportja 1737-ben érkezett meg Pennsylvániába a Bájos Nancy nevű hajón. 83 nap alatt tették meg az utat. Kivándorlásukat a németalföldi mennoniták külföldi segélyszervezete készítette elő. Segítségükkel azonban nem csak Amerikába mehettek az üldözött mennoniták. John Lapp, a Mennonita Központi Bizottság vezetője.
Sok mennonita Oroszországból érkezett Észak-Amerikába. Ők eredetileg holland mennoniták voltak, akik először Poroszországba költöztek, ahol nagyon sikeresen gazdálkodtak. De egy idő múlva újabb földekre lett szükségük. Ráadásul az állam élén az újdonsült porosz uralkodó Nagy Frigyes bevezette az általános hadkötelezettséget, és további korlátozásokat is életbe léptetett. Ekkor Nagy Katalin orosz cárnő földet ígért nekik az újonnan meghódított dél-orosz területeken, és így az 1780-as, 1790-es években sokan vándoroltak Poroszországból Oroszországba. Egészen a 19. század első feléig. Az 1870-es évektől fogva Oroszország is fokozatosan szabályozottabb, szervezettebb állammá vált, és korlátozni kezdte a szabad vallásgyakorlást. Ez volt az a pillanat, amikor számos mennonita hagyta el Oroszországot, vándorolt ki Kansasbe, Nebraska-ba és Manitobába. Jelenleg 253 ezer ember vallja magát mennonitának, illetve amisnak Észak-Amerikában. Bő egyharmaduk svájci és délnémet származású, és ugyanennyien vannak a porosz-porosz eredetűek is. Az észak-amerikai mennoniták egynegyede azért lépett be a mennonita egyházba, mert megtetszett neki vallási gyakorlatunk, és elfogadták azt, ahogy mi az evangéliumot magyarázzuk. Így aztán szép számban vannak olyanok is, akik származásuk szerint nem mennoniták.
A mennoniták nem csak a világban szóródtak szét, a hagyományokhoz való viszonyuk is sokat változott az évszázadok során. Önmeghatározásukban a viszonyítási pontot hosszú időn keresztül a hozzájuk képest sokkal konzervatívabb hámisok jelentették, akikkel itt az új világban ismét szomszédok lettek. A 19. század második felének technikai újításai azonban mind a mennonita, mind az ámis közösség életét átformálták.
Csak ebben az egy megyében legalább 6 nagyobb mennonita csoport él. A legnagyobbat közülük a Mennonita Egyháznak nevezik. Ez tagja Lancaster tanácsnak. A 19. század végén jelentős csoportok váltak ki a Lancaster tanácsból, mert azt túlságosan világinak és protestánsnak ítélték meg, ami túlzottan az amerikai szokások befolyása alá került. Ezekből a csoportokból alakult ki az ortodox mennoniták közösség. Ezzel egy időben a 18.-19. században mennoniták újabb csapata érkezett, Svájcból és Dél-Németországból, az amish mennoniták. Egy részük kulturálisan elzárkózott és ortodox amishnak nevezte magát. Az amish mennoniták náluk haladó felfogásúak. Felléptek különféle megújulási mozgalmak is, melyekből később újabb csoportok váltak ki. Az egyik legfontosabb ilyen a Krisztusban testvérek csoportja, akik közül Közép-Pennsylvániában is sokan élnek. Látható tehát, mennyire megosztottak vagyunk. Ez a szervezet viszont, ahol most ülünk, a Mennonita Központi Bizottság, az MCC, egyike azon kevés szervezeteknek, ahol valamennyi mennonita együtt dolgozhat, különböző nemzetközi segély- és fejlesztési programokban.
Egy pillanatra se lepődjünk meg a szervezet elnevezésén, a Központi Bizottság ott, Pennsylvániában teljesen ártalmatlan kifejezés. A Mennonita Központi Bizottságot 1920-ban alapították a különböző felekezeti csoportok. Munkatársai, önkéntesei, elsősorban a mezőgazdaság, az egészségügy és az oktatás területén tevékenykednek. A segítségnek egy igen érdekes formája az úgynevezett self-help, azaz önsegélybolt hálózat. Az ebb házas pár Kanadából érkezett.
Minket egyszerűen így neveltek, így születtünk, így tanítottak. És a Bibliában is azt olvastuk, hogy a hit tettek nélkül halott. A tettek önmagukban nem hoznak megváltást, vagyis jó cselekedetek nélkül, ha nem segítünk másokon, a hitünk mit sem ér. Ezért jöttünk ide Kanadából segíteni. Sok-sok évvel ezelőtt, 1920-ban megalakulásakor az MCC a mieinkkel segített. A feleségem édesanyja és az én szüleim ugyanonnan származnak, egy helyen nőttek fel. Akkoriban a kormány gondatlansága és az időjárás miatt ott súlyos éhínség tört ki. Az emberek borzalmasan éheztek. Közülük néhányan emlékeztek arra, hogy amikor annak idején Oroszországból elvándoroltak, sokan az Egyesült Államokban telepedtek le. Felvették tehát a kapcsolatot velük, és a segítségüket kérték. Az MCC akkoriban alakult, és ő nyújtott nekik segítséget.
Egy telefontársaságtól ment nemrég nyugdíjba, felesége pedig egy szociális otthon, jelenleg fizetés nélküli szabadságon lévő munkatársa. 3 hónapra jöttek. A központi bizottság szállást és fejenként havi $90 értékű élelmezési hozzájárulást ad nekik. Cserébe Jake ládákat hurcol, szállítmányokat csomagol ki, Phyllis pedig árcédulákat ragaszgat. És hogy hogyan működik ez a világméretű üzlet? Erről Paul Myers, a Self-Help vezetője beszél.
A 40-es évek közepén a Mennonita Központi Bizottság már Puerto Rico-ban is tevékenykedett. Néhány önkéntesünk segített a puertorikai asszonyoknak különféle termékeket eladni. Arra gondoltak, ha áruikat a saját családjukon kívül másoknak is el tudnák adni, még egy kis mellékes jövedelemre is szertehetnének. Így aztán az MCC-s önkénteseink mindig küldtek egy-két bőröndöt az Amerikába hazatérőkkel, és azt üzenték, próbáljátok eladni ezeket a holmikat a templomaitokban és a gyülekezeteitekben. 1976-ban több mint $400,000 értékben adtunk el árukat. Idén pedig bevételeink meghaladják a $6 millió. Először is megkeressük az alul foglalkoztatott embereket. Felmérjük, van-e olyan árujuk, ami esetleg nálunk is eladható. Ha van, tisztességes árajánlatot teszünk. Megrendeljük az árut, és a rendelés értékének 50%-át előre kifizetjük. Amikor teljesítették a megrendelést, és megérkezik az áru, kifizetjük a fennmaradó 50%-ot. A beérkezett árukat különböző módon értékesítjük. Az Egyesült Államokban 150, Kanadában pedig 50 üzletünk segít az eladásban. Az iparosok gyakran nem értik a dolgot. Sokszor kérdezik tőlünk, miért csináljuk ezt az egészet. Mi pedig nem tudunk mást válaszolni. Az Isten jó volt mi hozzánk, megáldott minket, sok mindent adott nekünk, és ezt meg akarjuk osztani veletek. És ennek egyik módja az, hogy nektek is helyet szorítunk a piacon. Szerintünk ez jobban beválik, mint a segélyezés. Mert ezek az emberek így megőrizhetik méltóságukat, hiszen olyas valamit adnak el, amire maguk is büszkék, és mindez számunkra nem más, mint vallásunk gyakorlása.
Még a mennoniták legtöbb csoportja napjainkra szakított az ősi, az életmódot is meghatározó hagyományokkal, és a felekezetek tagjai beilleszkedtek a mai amerikai társadalomba, addig az ámisok túlnyomó többsége mai napig kitart a tradíciók mellett. A világtól való elkülönülés és az egyház tanításaival szemben tanúsított engedelmesség a két legfontosabb vonása életüknek, minden egyéb ezekből fakad. Az elkülönülést hangsúlyozó öltözködés, az egylovas kocsik, a bagik, a mai napig megőrzött és használt német dialektus generációról generációra szálló elemei az ámis életmódnak. Annak az életmódnak, amit még egy született mennonita, mint például Rick Fast újságíró is csak hosszú idő után értett meg.
Az amisok könnyen felismerhetők. Bagit, szürke tetejű bagit hajtanak, szakáluk van és lovakat tartanak, gyönyörű farmjaik vannak. A gyerekeik az utcákon rollerrel furikáznak, vagy kis kocsikban tologatják egymást. A konzervatív vagy ortodox menoniták szintén bagit hajtanak, de annak nem kell szürke tetejűnek lennie, elég, ha valami egyszerű színre festik. Náluk nem kötelező a szakál, de kalapot azt mindig viselnek. Vannak úgynevezett fekete lökhárítós menoniták is. Ők vezetetnek autót, de a járműveiknek nagyon egyszerűeknek kell lenniük. Legalábbis úgy kell kinézniük. Ha van például egy nagy buik, ami normális esetben ragyog a krómtól, világító dísztárcsák, krómozott lökhárítók, ők fogják és az egészet befestik feketére. Amikor először láttam ilyet, elég vérfagyasztó látvány volt, ahogy elsuhantak mellettem ezek a fekete autók, tele fekete kalapos emberekkel. A különbségek még arra is kiterjednek, hogy milyen munkagépeket használhatnak. Néhányuknak akár traktoruk is lehet. A konzervatívabb amisoknak és az ortodox menonitáknak, ha jól tudom, nincsenek. De vannak olyan menoniták, akiknek bár lehetnek traktoraik, de csak acélkerekűek. Ha vesznek egy új traktort, leszerelik róla a gumiabroncsot, és acélból csináltatnak rá új kereket. Így már használhatják. Ez is a hitük része. Egyházuk döntötte el, hogy ez így helyes. Számukra alig van bármi fontosabb, mint a közösség élete és annak döntései. Ragaszkodnak különállásukhoz, nem akarnak beleolvadni a nagyobb társadalomba. Ez a lényeg. Például az amisok nem csatlakoznak rá egyetlen állami közműhálózatra sem. Ezért sem látni sehol olyat, hogy az amis gazdaságok mellett húzódó elektromos vezetékek bárhol is becsatlakoznának a házakba. Ez nem kis gondot okozott néhány éve, amikor a kormányzat kötelezte az amisokat, hogy hűtve tárolják a tejet. Az itteni mezőgazdaság fő ágazata ugyanis a tehenészet. És parázsvita alakult ki a helyi egyházakban arról, hogyan oldják meg ezt a helyzetet. Végül úgy döntöttek, hogy használhatnak hűtőtornyokat, de azokat független áramfejlesztőről kell üzemeltetni. Így aztán most minden amis gazdaságban találhatunk dízzel aggregátorokat.
A világtól való elvonulás az ámisok hitének és életmódjának leglényegesebb eleme. Ez az oka annak, hogy filmünkben egyetlen valódi ámis sem szólal meg, csak szakértők és mennoniták beszélnek róluk. Természetesen ámis és ámis között is van különbség. Az ortodoxok lefényképezni sem hagyják magukat, hiszen vallásuk azt is tiltja. Ha észreveszik a kamerát, árkompokron keresztül menekülnek. Amisok zárt közösségben élnek, egy-egy gyülekezetbe körülbelül 150-en tartoznak, akik közül általában 70-en megkeresztelt tagok. A közösség zártsága azt is jelenti, hogy a belterjes rokoni kapcsolatok miatt az amisok között gyakrabban fordulnak elő genetikai eredetű betegségek, törpeség, nagyothallás.
A 19. században az amisok kis gazdálkodó közösségekben éltek, és a létszámuk nem nagyon gyarapodott. Fiataljai közül néhányan más egyházakhoz csatlakoztak. Nem voltak még modern gyógyszerek, és magas volt a gyermekhalálozás. Nem volt sok kapcsolatuk az amerikai társadalommal, de sok szempontból hasonlóak voltak hozzá. 1850 táján például ugyanolyan technikával művelték földjeiket, mint szomszédjaik. Nem volt autójuk, mert hiszen nem is létezett még autó. Így, ami a technikát illeti, a 19. század közepén az amisok nagyon hasonlítottak angol szomszédjaikhoz. Az amis közösség életében a legjelentősebb változást a 20. század technikai újításai hozták. Az elektromosság, az autó, a traktor, a villanykörte, a telefon, a repülőgép, később a számítógép, mindenféle elektromos berendezés, a rádió. Ezek legtöbbi a 20. század elején jelent. Ekkor jött létre az amisok és angol szomszédai között átnyomó kulturális szakadék. Az amis közösségeket megrémisztették a technikai újítások. Ezért különféle határozatokat hoztak, ezek egy részének távoltartása. Itt van például az autó. Amikor megjelentek a gépkocsik, megtiltották, hogy bármelyiküknek autója legyen. Hiszen az automobil nevében is rejti az önálló mozgást. Ők pedig el akartak zárkozni a világtól. Így a mindenhova eljutó képkocsi a közösséget széttördelő és szétzúzó individualizmus szimbóluma lett. Hiszen az autó a gyerekeket a városba, a rosszba viszi. Ezért az egyház úgy döntött, hogy helytelen dolog. Ezért megtiltották, hogy bárkinek is autója legyen. Az amisok azonban beülhettek szomszédaik autójába, tehát kialakult az a gyakorlat, hogy bár nem lehetett saját autójuk, azért mégis utazhattak benne. Így a mai napig gyakorta bérelnek autót, vagy ahogy a nők nevezik, taxit rendelnek angol szomszédaiktól. A traktor is egy ilyen kérdés volt. Valaha az ámisok is, és angol szomszédaik is lovakkal gazdálkodtak. Amikor megjelentek a földeken az első traktorok, az ámis egyház úgy érezte, hogy azok az ámis fiatalok munkáját vehetik el. Ők sok munkát akartak biztosítani a farmokon, hogy az ámis fiataloknak ne kelljen elmenniük a gyárakba dolgozni. Attól féltek, ha engedélyezik a traktorokat a földeken, a fiatalok elveszítik munkájukat, és végül a gyárban kötnek ki. Úgy gondolták, hogy a traktor nagyobb gazdaságokhoz, és így végül nagyobb eladósodáshoz vezethet. Ezért úgy döntöttek, nem engedélyezik a traktort a földeken, de csűrökben igen, mert egyes feladatokhoz erős gépekre volt szükségük. A 19. században már amúgy is használták a gőzgépet a csűrökben, így ebben nem történt lényegi változás. Tehát a technikai fejlődést, hatásait az egyház sok tekintetben károsnak és negatívnak ítélte meg. Ezért megtiltotta az ilyen eszközök használatát. Egy újabb példa a telefon. Otthonaikban ugyanis nem tarthatnak telefont, és villanyáramot sem használhatnak. Az ámisok egyik fővallási elve a világtól való távolságtartás. Ennek gyökerei még európai történelmükre nyúlnak vissza, amikor még sok üldöztetésben volt részük. Úgy gondolják, hogy az egyháznak kulturálisan is el kell különülnie a világtól. Ezért a technikával szemben hozott döntések hátterében mindig a világtól való elkülönülés vallási alapelve húzódik.
Különülés leglátványosabb jele természetesen a tagi, és egyben a közösséghez tartozásnak, a közösség vállalásának is legegyértelműbb bizonyítéka. A baginak különböző típusai vannak. A jó időben használatos nyitott változatot gyakran udvarló kocsinak is hívják. A szintén nyitott tavaszi szekér különösen erős rugózatával alkalmas a nagyobb terhek szállítására, míg a vásári kocsi kivehető hátsó ülésével és meghosszabbított karosszériájával leginkább egy áruszállító mikrobuszra emlékeznek. A furgon szekér egy vezetőfülkéből és a platóból áll. A leggyakrabban azonban mégis a bagival lehet találkozni az utakon.
Az ámisok azt mondják, ők Isten országának polgárai. De azt is elfogadják, hogy az amerikai társadalomnak is részét alkotják. Ha azonban az állam előírásai és az általuk vallott bibliai tanítások ellentétbe kerülnek egymással, ők habozás nélkül ellenszegülnek az államnak, és a Biblia parancsait követik. Itt van például a katonai szolgálat kérdése. Az ámisok meggyőződéses szolgálatmegtagadók és pacifisták. Meggyőződésük szerint Jézus azt tanította, hogy nem követhetnek el semmilyen erőszakot, tehát nem léphetnek be a hadseregbe sem. Vagyis, ha az állam ragaszkodna a hadkötelezettségükhöz, ők inkább a börtönt választanák. Az alkotmány első módosító cikkelye kimondja, hogy az állam nem szólhat bele vallási kérdésekbe, hogy az állam nem támogathat egyetlen vallást sem, és hogy valamennyi vallási csoport maga dönthet a vallásgyakorlás módjáról. A kormányhivatalok és a bíróságok a lehető legmesszebb menőkig tiszteletben tartják a különféle csoportok vallási meggyőződéseit. Néha ezek a meggyőződések és vallási elvek ellentétesek az állam érdekeivel. Ezért aztán nagyon nagy körültekintésre van szükség ahhoz, hogy az államnak, mint egésznek az érdekei ne sérüljenek meg, és eközben az egyes csoportok jogai és a vallásszabadság se szenvedjen csorbát. Az ámisokkal különösen nehéz a helyzet. Nem kis bonyodalmat okozott a társadalombiztosítás bevezetése. Az 1930-as években az Egyesült Államok kormánya kidolgozott egy társadalombiztosítási nyugdíjrendszert. Ezt az ámisok ellenezték. Azzal érveltek, hogy az ámis egyház feladata az, hogy tagjairól gondoskodjon, és hogy az egyháznak kell támogatnia a betegeket, a szegényeket és az időseket, nem pedig az államnak. Ezért aztán nem is fizették be a társadalombiztosítási adót. Az ámisok úgy érveltek, ez nem adó, hanem biztosítás. Mi pedig ellenezzük a biztosításokat. Így aztán 1961-ben Pennsylvániában a szövetségi adóhivatal ügynökei bementek egy ámis gazdaságba. Fogták a lovakat és elárverezték őket. A befolyó pénzből fizették be az adót. Mindez hatalmas felháborodást váltott ki az amerikai közvéleményben. Ezért 1965-ben a kormány különleges kivételt tett. Az Egyesült Államok szenátusa és képviselőháza úgy döntött, fölmenti az ámisokat a társadalombiztosítási kötelezettség alól. Így aztán az ámisoknak ma nem kell társadalombiztosítási adót fizetniük a kormányzatnak, de nem is kapnak semmit cserébe. Sem betegellátást, sem öregkori nyugdíjat, semmilyen állami támogatást. Az ámisok nagyon erősen ragaszkodnak az egyház és az állam különválasztásának alapelvéhez. Ebből a vallási alapelvből következik, hogy nem fogadnak el semmilyen anyagi támogatást az államtól. Számukra nagyon fontos az önellátás és a függetlenség.
Sok legfontosabb előírás gyűjteménye az úgynevezett Ordnung. Hatóköre az élet minden területére kiterjed. Elvárásai és tiltásai kötelező érvényűek. A közösség tagjai pontosan ismerik a tartalmát, mivel gyerekkoruktól kezdve a gyakorlatban sajátítják el az amis törvényeket, ami persze azt is eredményezi, hogy számukra már ilyen a világ. Az Ordnung előírja, hogy milyen színű és szabású ruhát kell hordani, milyen lehet a férfiak hajviselete, hogyan válasszák el a hajukat a nők, milyen típusú bagikat lehet vásárolni. Az Ordnung tiltja a traktor használatát a földeken, a közüzemi elektromos áram, a központi fűtés, a padlószőnyek használatát, a katonai szolgálatot, a repülőgépen utazást, az ékszerek, jeggyűrűk és karórák viseletét, a vállást és a pereskedést, valamint a középiskolai továbbtanulást. A Conestoga View iskola ott áll, ahol egykor a 18. században az első ámis bevándorlók letelepedtek. Egyetlen tantermében körülbelül 30 gyerek tanul, elsősök, nyolcadikosok együtt. És ha körülnéz az ember, talán itt érzi leginkább, hogy megállt az idő.
A szövetségi kormányzat minden 16 évesnél fiatalabb amerikai állampolgárnak tankötelezettséget ír elő. Az ámisok ezt is ellenezték, mert megítélésük szerint semmi szükség sincs ilyen sokáig iskolába járni. Abba se egyeztek bele, hogy gyermekeik középiskolába menjenek. Ez számos bírósági perhez vezetett az ámisok és különböző kormányszervek között.
Az 1950-es években sok államban ámis szülők tucatjai töltöttek több hetes börtönbüntetéseket, mivel megtagadták, hogy gyermekeik állami iskolába járjanak. Végül 1972-ben Wisconsin állam az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elé vitte az ügyet. Ez volt a Wisconsin kontra Yoder per. Yodernek hívták azt az ámis gazdát, aki nem engedte, hogy fia állami iskolába járjon. 1972-ben a legfelsőbb bíróság az ámisokra nézve kedvező döntést hozott. Kimondta, hogy az ámisok 14 éves életkorukban befejezhetik tanulmányaikat, és nem kell tovább járniuk iskolába, mint más amerikaiaknak. Lehetnek saját iskoláik is, ahol képesítés nélküli tanárok taníthatnak. Or trained
in the public system. Do you know what you do with that extra word? That extra noun? Just make this line a little longer. Put one line there for offense. Don't make it like this. Just make it down till there. Like that. Let's do number two.
Amikor a menoniták és az ámisok Észak-Amerikába érkeztek, már kialakult vallási hagyományaik voltak. Néha úgy fogalmazunk, se nem protestáns, se nem katolikus. Ám az amerikai társadalomban óriási nyomás nehezedik mindenkire, hogy a barátaihoz és a szomszédaihoz hasonlítsunk. Hogy úgy imádkozzunk, mint a luteránusok, a reformátusok, a presbiteriánusok vagy a római katolikusok. Néhányan közülünk hasonlultak is. Az egyik legnagyobb változás az volt, amikor angollá kezdtünk válni, és átvettük az angol nyelvet. Ez a 19. század vége felé történt. Addig a menonita Isten tiszteleteket is német nyelven tartották. Az ortodox ámisoknál a mai napig a német a vallás nyelve, és az ortodox menoniták is németül tartják a legtöbb Isten tiszteletet. A kulturális asszimiláció hatására legtöbben elfogadtuk a modern technikát, vagy legalábbis annak bizonyos részét. Az ortodox ámisok és az ortodox menonidák azt mondták, vigyázzatok, a technika öntörvényű dolog, rátelepszik az emberek életére. Ezért aztán a nagyobb részt elutasítják, és csak annyiban fogadják el a modern technikát, amennyiben azt összetudják egyeztetni saját vallásos életmódjukkal. Persze ez roppant nehéz dolog. Az egyéntől és a közösségtől is óriási fegyelmet követel, de nem lehetetlen. Becsülöm az ortodox amisokat és az ortodox menonitákat, hogy létre tudtak hozni egy ilyen közösséget, hogy ilyen jól megférnek egymással. Vannak persze köztük olyanok is, akik felügyelik és irányítják őket. Ők a püspökök. Nekik hatalmas befolyásuk van a közösség akaratának formálására. Ám mindez nem önkényes, hanem a tagok elkötelezettségéből ered.
Vajon mi az, ami ezt az önkéntes számüzetést magyarázza? Mi lehet az, ami miatt az ámis fiatalok például elfogadják az ordnunk előírásait arról, hogy mit csinálhatnak szombatesténként? Hiszen az ordnunkban ez áll. Szombateste sem fiatal, sem idős nem mehet el otthonról, kivételt képez az, hogy fiaink, ahogy szokás, két hetente meglátogathatják választottaikat, de nem mehetnek el társaságba, és előírt időre otthon kell lenniük.
Vajon a mennoniták miért változtak meg, és az ámisok miért nem? Nagyon nehéz ezt megválaszolni. Ennek részben történeti okai vannak. Az ámisok eredetüket tekintve is a mennoniták közül kiváló konzervatív csoport voltak. Tehát hagyományaikból ered, hogy konzervatívok legyenek. Egy másik ok az, hogy az ámisok soha nem fogadták el a gyülekezeti házakat és a templomokat. Ők minden második vasárnap saját házaikban tartanak Isten tiszteletet. A mennoniták gyülekezeti házakat kezdtek használni, és ha van gyülekezeti ház, a gyülekezet is nagyobb lesz. Gyülekezeti házzal a gyülekezet is progresszívabb lesz. További magyarázat ez arra, miért voltak a mennoniták mindig is nyitottabbak a felsőoktatás iránt. Egy másik ok a kiközösítés intézménye, ami kezdettől fogva az ámisok társadalmi ellenőrző mechanizmusa volt. A kiközösítés törvénye mellett roppant ijesztő az egyházak elhagyását fontolgatni, mert ennek velejárója, hogy az ember valamennyi korábbi kapcsolatától elvágja magát. Ezért aztán az ámisok erősebben tudják ellenőrizni közösségeiket, mint a mennoniták, akik soha nem gyakorolták a kiközösítést. Napjainkban sok egyháznál a vallás csupán vasárnap délelőtti elfoglaltság. Az ember elmegy a templomba, beül két órára az Isten tiszteletre, aztán hazamegy és kész. Az ámisoknál a vallás az egész kultúrát és a teljes társadalmi-gazdasági életet annyira átjárja, hogy formális vallási oktatás náluk nem is létezik. Ez nagyon figyelemre méltó, még az iskoláikban sincs hittan. Az Isten tiszteletek alkalmával sem foglalkoznak külön a gyermekekkel. A vallás olyan mértékben áthatja egész életüket, hogy a gyermekek a szülők példájából maguktól elsajátítják ismereteiket.
Én farmon nevelkedtem. Édesapám a gyülekezetünk lelki pásztora volt, de nem kapott jövedelmet az egyháztól. A gazdaságból tartott el minket. A helyi állami iskolába jártunk, és nagyon összetartó volt a család. Minden vasárnap templomba mentünk. Ez életünk szerves része volt, és főleg olyanokkal érintkeztünk, akiket a templomból ismertünk. Nem öltöztünk másképp, mint a többiek. Sokkal több dologban hasonlítottunk szomszédainkhoz, mint sem különböztünk. Persze néha, amikor nem engedték, hogy hivatásos sportolók legyünk, vagy amikor nem mehettünk el táncolni, hát akkor persze volt, hogy kinevettek minket a többiek. Ó, azok a furcsa menoniták, mondogatták. Egyszer szerettem volna kosárlabdázni menni. De akkoriban, na már másként van, a gyülekezetem kimondta, hogy nem helyes a rövid nadrág viselete. Hosszú nadrágban meg nem lehet kosárlabdázni. úgyhogy nem játszottam. Ma már más a helyzet. És nem vagyok abban biztos, hogy ez így szerencsés. Az az érzésem ugyanis, hogy az én gyermekeim nem fogják úgy tisztelni az egyházat, mint ahogy én tiszteltem és tisztelem. Mi mindent tudomásul vettünk. Nem voltak hatalmas elvárásaink. Nem azt mondom, hogy becstelenek lennének, vagy ilyesmi. Arról van szó csupán, hogy az ő életükben az egyház már nem az a szigorú erkölcsi útmutató, mint ami nekem volt, pedig nagyon jó lenne.
Ha felidézzük a rollerrel, biciklivel vagy gyalogiskolába igyekvő ámis gyerekek képét és összevetjük az iskolabuszok látványával, vagy ha visszaemlékezünk az egytantermes földszintes Conestoga View iskola épületére, ahol 30 gyerek tanul, miközben egy mennonita középiskola bejáratánál állunk a mennonita tizenévesek százai között, talán megértjük Paul Myers hiszen ezek a gimnazisták most az órarendjükben is szereplő istentiszteletre gyülekeznek. Őket már tanítani kell a hitre.
I'm here to add to what God's working in your life. What I found for myself is that the Holy Spirit is like a conductor of an orchestra. How many hear a symphony or orchestra? Where's Tara? We talked on the phone, but we didn't meet yet. One night I lay in my bed years ago, made a list of all the things I could not do. I'm not an athlete, not a singer. It wouldn't take long to prove that to you. I'm not going to do it, though. There's a lot of things that I'm not doing. Do you know what? God isn't interested in what I can't do. He's interested in what I can do and what I'm willing to do. I really need you to understand the fact that I'm very normal, very average, untalented in many ways. The Bible says that God's at work in us for His pleasure and His delight. It's wonderful. Jesus using regular people that fail. But the Bible says that God's love is...
A hagyományokban nem kell feltétlenül mindent megérteni. Az elfogadás a lényeg. Megkönnyíti az életet. Néha persze az ember eszébe jut, hogy talán szóval, hogy túlságosan elzárkóztunk, és a világ talán elment mellettünk. Persze fel akarunk zárkózni, de szóval az amerikai társadalom csábításainak nehéz ellenállni. Milyen alapon jelenthetnénk ki, hogy ez helyes, az meg helytelen. De idővel meg fogjuk érteni, hogy nem feltétlenül az általunk választott út a legjobb. Más hagyományokban bizonyos dolgok jobbak, mint nálunk.
Mindent együttvéve azt hiszem, az ámisok az átlag amerikai polgárnál boldogabb emberek. A közösségükön belül ugyanis mindenkinek jól kijelölt társadalmi és gazdasági szerepe van. Erős az én tudatuk. Pontosan tudják, kicsodák. Az életüknek van célja. Vallásos világképük van, és nem utolsó sorban tartoznak valahová, egy csoporthoz, társadalmilag és érzelmileg kötődnek egymáshoz. Tehát, bár a többi amerikaival ellentétben nem dönthetnek szabadon mindenben, mégis hosszú távon azt hiszem, boldogabbak, mert nem nyomja őket a döntéstel. A döntéshozatallal együtt jár az aggodalom és a bűntudat, a szorongás és a stressz. A közösség leveszi vállukról a döntés terhét. Tehát mindent egybevetve azt hiszem, nagyon boldog, nagyon elégedett emberek. Ennek egyik bizonyíték az, hogy 85%-uk felnőtt korba érve az egyházat választja. A fiatalok keresztelés előtt még szabadon kiléphetnek, akkor még nem közösítik, nem tagadják ki őket. És mindig visszajöhetnek, ám 85%-uk a közösséget választja. És ezek 20-22 éves fiatalok. És ez is azt bizonyítja, hogy egyházuk vonzó számukra. Nehéz megmondani valójában, kinek is van igaza. Egyrésztről a mennonitáknál van televízió, egyetemre járhatnak, diplomás állásaik lehetnek, de közösségeik fellazulnak. Így meg lehet a mennoniták a vesztesek. De ha az ámisokat vesszük, gondoljon csak a sok elfolytott tehetségre. Gondoljon a sok farmerra, akiből soha nem lesz pilóta és sebész. A rengeteg kihasználatlan szellemi energiára. Egy szóval nem tudom.
Donald Crabill professzor évek óta él az ámisok között, több száz oldalas könyvben írta meg kutatási eredményeit, a választ azonban ő sem tudja. Az élet furcsa iróniája, hogy az ámisok ma a világ egyik legfejlettebb országában élnek a maguk 18-19. Századi módján. És az élet furcsa iróniája az is, hogy ennek a több mint 250 millió lakosú országnak a törvényhozása több alkalommal is módosítani kényszerült a többség törvényeit azért, hogy azok megfeleljenek az alig százezres kisebbség hagyományainak, szokásainak. Akiket egykor hitük miatt Európa szerte üldöztek, azokat ma az Egyesült Államokban a hitük miatt tisztelnek és támogatnak.
Próbálnám felállítani a horgászat rekordját, mégpedig itt, a mi kedves Dunán.
A Duna most tele lesz rendőrökkel. Túlságosan szokatlan dolog. Fél éven belül egy tucat kastély, és mindegyik a Duna menti. Szeretném elkísérni az útjára.
Egész jól áll neki a horgászkosztüm.
Ki maga?
Jó barát. Latkó küldött.
Jézusom, hol van ő?
Magyarországon.
Ez az ember tegnap megmentette az életemet, ma pedig én... hivatásomból kifolyólag az életére török.
Latko!
Itt van. Már vár benneteket.
Te! Jó kitoltunk most Küklopszal.
Azt hiszem, a kis szemtelen még mindig keresi.
Hát tehát muszáj volt, kezdődik a műsor.
Testi mesék.
Szombatesténként.
Az M1-en.
Uram, jó lesz vigyáznia!
Nem, maga az, akinek vigyáznia kell.
Utálom a titkokat.
Én is.
Kegyetlen a világ. Bizony.
Feláldozta az életét miattam.
Ez megtökbe. Az megtökbe. A megállapodást megszegetnek tekintem.
Tegyen, amit kíván.
A válasz igen.
Puszta ház örökösei. A sorozat folytatódik Gillian Andersonnal ma este az M1-en.
Gyanús falatok.
magyar élelmiszerpiacnak állítólag egyharmada a szavatosságot csak hírből ismerő áru, amelyet viszont nagyon kreatívan címkéznek frissre. Szétcsapnak a csalók között.
Direkt fokozatban. Elszálló szárnyvonalak, kényelmesebb tömegközlekedés, befektetők csábítgatása, a gazdaságpolitika neki rugaszkodik az új évnek. A Pannon Puma, ha nem is ugrik, legalább lépege.
Vitairat, nem szentírás. Stratégiák után koncepció, deklarációk helyett vitaanyag. Modernizálhatja-e a kultúra Magyarországot? És jöhet-e a filmtörvény után a színházi törvény? Mindez menekülés előre?
Tarlós István. Kint is van és bent is van. Szakmai ügyekben szabad, amúgy pedig egyeztetnie kell az általa képviselt Fidesszel, amelynek egyébként nem tagja. Árnyék főpolgármester.
Györfi Miklóssal a Szólásszabadsága vasárnap este 21 óra 25 perckor.
Ásványvíz, hozz ki többet magadból.
Ford Focus, akár 2.999.000 forinttól.
Ford. Feel the difference.
Benézek a 3 hónapos kisfiam ágyába, és látom, így érzi magát. Teste forró a láztól. Ezért Nurofen szuszpenziót adok neki, ami gyorsan és hatékonyan segít levinni a lázát. Így aztán a kisfiam végre jól érzi magát. Nurofen szuszpenzió. Speciálisan kisbabák és gyermekek számára kifejlesztve. Már 3 hónapos kortól.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ha az ember kincset remél, furcsa érzés keríti hatalmába. A csodás kincsek utáni vágy akár veszélybe is sodorhat.
Mesés kincsekre vágyik. Játsszon Luxort! Minden héten teli találat!